Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor 340. Macska Grimasz Méter adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Nagy nap ez a mai, drága hallgatók. Az emberiség egyik nagyon-nagyon-nagyon fontos problémáját látszik megoldani egy új alkalmazás.
De eddig is tudtuk, hogy a macskák alapvetően elégedetlenek a világgal, és alapvetően faszok, nem?
Hát engem, mint réges-régi macska tulajdonost, ezt megdöbbent, amit mondasz.
De egyáltalán nem lep meg.
Mindenképpen igaz az, hogy a macskáknak, ha valamilyen nincs, akkor az az arckifejezés. Hogy érzik magukat, azt marra nehéz kideríteni, tényleg. Az arcuk legalábbis semmit nem árul el. Értelemszerűen, amikor nagyon idegesek mondjuk, vagy szóval nagyon meg vannak félelmlítődve, akkor a fülük tartásából lehet következtetni valamire, meg azért tudnak úgy fújni, hogy azt gondolod, hogy most meggyilkol valamelyik. De általános, miért nyávog ez a macska típusú kérdésre, többnyire nincsen válasz. Egyébként, ha fáj valami, azt se nagyon tudja kimutatni.
Ebben hasonlít az aranyhalra. Csak az aranyhal jobban viseli a hosszas víz alatti tartózkodást.
Sokkal, igen.
Szóval, hogy okleveles említésekre akartam hivatkozni a macskák fasságáról, csak hogy mégiscsak megadatoljam ezt, mielőtt kivégeznek a kedves macska tulajdonos hallgatók. Valami 15. századi kódexben található két dolog. Az egyrészt egy nagyobb fajta a macska pisifolt, másrészt tintás láblenyomatok, harmadrészt pedig a másoló szeretesnek a káromkodás, hogy a mocskos macska egyszer hagyta nyitva a rohadt könyvet, bassza meg jó istenke.
Ilyen csúnyákat írt bele a szerzetes.
Úgy emlékszem, hogy jó istenkét nem, mert az neki nagyon sok nap térden állva imádkozás lett volna, de kb. Igen.
Értem. Hát a macskák átjárnak dolgokon, ez igaz, viszont őket tanítani, hogy ezt ne tegyék. De sokat kell mondani, hogy ezt ne tegyék. És akkor egy idő után, hát...
Megszokják, hogy mondod.
Eldöntik, hogy akarnak-e hallgatni rád, vagy nem, de minden esetre tudatában vannak ilyenkor a feladatnak. Na de, hogy miért hoztam én ezt ide, meg miért beszélünk itt erről az egészről egyáltalán? Mesterséges intelligencia alkalmazás készült, ami egyébként egy olyan dologra épül, ami az adásunk címe is lett. Amerikaiul Felling Grimace Scale-nek hívják, tehát mondjuk, hogy macska arc kifejezés skálának, amit állatorvosok és kutatók készítettek, és sok-sok megfigyelésen alapul, hogy a bizonyos ilyen bajusz, meg fültartás, meg szemhunyarítás, meg ilyenekből következtetnek arra, hogy a macska hogy van, milyen fáj, pszichéje. De hát ezt csak azok tudják alkalmazni, akik nagyon elmélyedtek ennek a macska grimaszméternek a tanulmányozásában. Viszont most egy új cég, nem új cég egyébként, a cég azt hiszem ilyen macska veledelekkel, meg macska eszközökkel foglalkozik. Szeált valami mesterséges intelligencia céggel, és együtt kihoztak egy alkalmazást. Az a lényeg, hogy lefotózod a macskát fejét, feltöltöd az applikációba, aki visszaüzen, hogy szerinte hogy van a macska. Mindezt úgy, hogy persze nagyon sok macska fényképen feltanították az alkalmazást, és szakemberek és kutatók egyöntetű véleménye, hogy nem nagyon rossz, vagy szóval, hogy úgy működni látszik ez az applikáció. Attól különleges talán, hogy szemben nagyon sok más hasonló applikációval, amiről hallunk, meg amiről írnak a újságok mindenféle tudományos, vagy áltudományos módon beszámolva róla, ezek a nagy közönség számára nem szoktak elérhetők lenni. Mit gondol a macskám applikáció? Ez viszont most elérhető. Én kipróbáltam. A macskám 97%-os valószínűséggel jókedvű. Ezt nagyon nagy örömmel konstatáltam. Természetesen ugye simán lehetne az is, hogy egy sima véletlen számgenerátor van mögötte, hiszen, mint tudjuk, a macska arckifejezését egyáltalán nem lehet. Ja. De mondom, állítólag ez működik. Tehát egyrészt meg tudjuk állapítani, hogy mire gondol a macska, stantól, ami ennél talán egyáltalán fontosabb, hogy meg tudjuk azt is állapítani, hogy fáj-e neki valami, vagy van-e valami olyan diszkomfort az életében, ami zavarja, és amivel esetleg kezdenünk kéne valamit. Arra kíváncsi lennék, hogy az éjségét ki tudja mutatni, de ezt a következő napokban.
Hát ez klasszikusan az a probléma egyébként, ami sírt érte, hogy egyszer csak valaki megoldja, hogy a macskák arckifejezését meg tudjuk végre fejteni.
Amúgy egyébként szerintem ez a macska tulajdonosoknak tényleg egy alapkérdés, vagy szóval sokakat érdekel szerintem, hogy vajon mit gondolhat a macskám, vagy jól érzi magát, vagy sem. Úgyhogy hasznosabbnak tartom, mint a, mit tudom én, a jég hűtőtartóba épített bluetoothos okos hangszórót, vagy az ilyen hasonló közösségi finanszírozáson élősködő marhaságokat.
Igen, ezt értem, ez inkább egy macskatápszergyártó marketing költségén élősködő közepes hülyeségnek tűnik. De oké, a piac fizette ki az árát. Az is valami, tehát nem nevadai nyugdíjasok bukják be rajta a pénzüket.
Így mindenképpen, és ha már csak, érted, ha csak egy macska életét megmenti.
Hát erre csak szívtelen dolgokat tudnék mondani, és rólam kialakult, hogy is mondjam, érzékeny már-már Demis Roussos-i képet szerintem mélyen sérteni azt, hogyha kimondanám azt, hogy és ki nem szarja le.
Hát látod, most lehet, hogy tényleg már nem fognak összekeverni Demis Roussos-szal a kedves hallgatók. Lelked rajta, ez van.
Most gondolkodom, hogy ki ez a másik nagy sanzon énekes, akivel szeretném, ha összekevernének, de nem jut eszembe. A Má Libertét énekeltem, egy nagyon jó dal egyébként. George Moustaki, ez az. Gyerekek, hallgassatok több George Moustakit egyébként.
Hát, ha gondoljátok, akkor hallgassatok több George Moustakit. Mindenképpen
nem.
Tekintsetek rá, én is utána fogok nézni.
Nem George.
Vajon ez ki
George.
George.
Ez egy olyan George, görög, George, aki szívében franciává vált. Hát már ez önmagában tapsra érdemes.
Hát én önmagában ettől még talán nem tapsolnám el magam, de ne rád hallgatok.
Bent lesz az adásnaplóban, nyugi.
Meg fogom nézni.
Meg akkor még kis Bobby Lapoen, ha már nem vagyunk az a podcast, ami, hogy is mondjam, folyamatosan zenéket játszik.
Hát nem, azok nem mi vagyunk. Mi azok a podcast vagyunk, akik arról panaszkodnak, hogy milyen hülyeségekre fizetnek elő, vagy hogy nem fizetnek elő semmire, ezt hoztja, válogatja.
Van valami olyan értékelésünk, amely szerint középosztálybeli idősebb figurák fasságokat vesznek a pénzükből.
De azok nem is mi vagyunk, az egy másik podcast. Összekevernek minket a kedves hallgatók.
Több másik podcast, de mi is lehetnénk amúgy.
Hát egyébként néha már kezdem azt gondolni, hogy ez valamelyest igaz rám, természetesen a korra vonatkozó kitétel semmiképpen, ám és bezzeg, valamint ezzel szemben a felhőtárhely szolgáltatásokban igazán kellemetlenül érzem magam. Itt panaszkodtam korábban arról, hogy a Dropbox előfizetésem mellé kénytelen voltam beruházni egy iCloud fizetésre is, mert hogy a családban lévő Apple márkájú telefonok valahogy ugye elkezdték hiányolni a megfelelő mennyiségű tárhelyet, ami sem máshoz nem kellett talán. Bár azt mondom, hogy a fényképeket mentik a felhőbe, lehet, hogy emiatt. Viszont ez mind semmi, mert eddig azt gondoltam, hogy jó, hát na, két tárhely szolgáltatás, mind a kettőt másért szeretem, de aztán most meg a Gmail kezdett el többünk telefonján is azon hisztizni, hogy elfogyott a tárhely, mert hogy a Google Photos-ba is mentjük a fényképeinket. Ezt egyébként nem tartom marhaságnak, hogy két helyre is mentsük őket. Egyfelől, másfelől pedig az is igaz, hogy például azt hiszem, hogy a gyerekek, ami fotókat készítenek, azok közül nem mindegyikre lenne szükség, vagy még inkább nem mindegyik videóra lenne szükség. Lehet, hogy lehetne közülük szelektálni, de hát ezt ők nem teszik, meg én helyettük nem tudom megtenni. És akkor így viszont nem tudnak e-mailt fogadni, ami például iskolai ügyekben esetleg fontos lehet. Mit tud tenni az ember?
Vesz egy negyedik tárhelyet.
Van szolgáltatásra. Úgyhogy én már 6 terabájt boldog tulajdonosa vagyok, mindenhol van 2, és azon gondolkodom, hogy hogy lehetne ezt optimalizálni egy kicsit.
Tudod, az ebben az igazán szomorú, hogyha veszel egy NAS-t, beleraksz mondjuk 2-3 terabájtot, és nem is ilyen tükrözős izébe, trükkbe rakod bele, hanem csak simán azt mondod, hogy egyik lemez, másik lemez, kezeljétek egyként magatokat. Valójában akkor is drágábban jössz ki, de akkor legalább van egy fogalmad arra, hogy mennyi tárhelyed van, hogyan használod az adatodat, mi az, ami hány helyre megy fel. Tehát, hogy egyrészt ura vagy neki, másrészt feladatként jelenik meg. Ezek a felhőtárhely cégek pedig azt mondják, hogy figyelj, mi felmentünk mindent, ott lesz, utoléred, a büdösödben nem találod meg, ezt nem mondják, nem kell vele törődnöd. És valahol értem az értékajánlatot, de rendkívüli módon zavarna.
Ez egy örök különbség köztünk, engem ez nem zavarna, nem is zavar egyébként, de egy dolog viszont zavarna, és emiatt a NAS-a semmi módon nem lenne megoldás.
Igen, legutoljára, amikor beszéltünk, akkor a fotók megőrzésében sem értettünk egyet, hogy ennek van bármi értelme.
Igen, de hogy szóval én nekem nem kéne 6 terabájt semmire. Tehát ezek egyáltalán nincsenek kihasználva, ezek a tárhelyek. Egy dolog miatt van rájuk szükségem, mert valamilyen egyébként létfontosságú alkalmazás a telefonomon, vagy a gyerekek telefonján, vagy a feleségem telefonján igényli. És tehát ezt viszont ugye nem tudnám megoldani a saját nasommal, tehát se a Gmail, se a Apple Time Machine, vagy milyen szolgáltatása, most azt nem tudom pontosan, hogy minek is kell az iCloud, de szóval, hogy ezek mind csak a saját márkás szolgáltatásukra hajlandóak bekapolni, legalábbis én így gondolom. És akkor ott van ez a nagy dilemma, hogy van 2 terabájtnyi Google Drive-om, amit hát ha egy mód lenne rá, akkor nem használnék kizárólag a Google Photos-t. A Google Photos-t szeretem. Szeretem a keresőjét is, szeretem az ilyen alapszintű retus funkcióit is. Ezt nem cserélném le másra. Emiatt oda is kell egy tárhelybővítés. Az iCloud-ot egyáltalán nem szeretem, nem is használtam soha semmire, csak amikor valami nagy kínosság volt, de az iPhone-ok egy idő után követelik, és ott a Dropbox, amit meg kedvelek, mégiscsak valahogy úgy néz ki, mintha a Dropbox-ról kéne leköltöznöm, mert oda semmi más nem köt, csak az, hogy a három közül azt kedvelem a leginkább. Úgyhogy nehéz döntés, hogyha a hallgatóknak van valami jó ötlete, hogy mit csináljak, akkor szívesen fogadom.
Azért lenne egy zárulás megjegyzésem, hogy mind a ketten tudjuk azt, hogy véges sok programozói óra lenne annak a megoldása, hogy a userek azok bármely privát felhőbe tudjanak bekapolni, meg felmásolni adatokat, meg mi egymás, meg oda menteli a, nem tudom, a telefonjuk állapotát, vagy ami.
Ja, már úgy érted, hogy az Apple véges programozói órából megoldhatná, hogy ne csak az iCloud-ba lehessen bekapolni?
Igen, vagy a Google véges programozói órából megoldhatná azt, hogy ugyanígy a Google Photos az felmentse valahová máshova az utcait, miután te megszerkeszteted egy appban a fotóidat, stb.
Hát megoldhatná, tehát technikailag lehetőség volna rá, azt azért furcsa lennem, hogyha a Google mondjuk felkínálná azt a lehetőséget, hogy ne hozzá bekapoljak, ha nem teszem azt a OneDrive-ra vagy az iCloud-ba.
Igen, és akkor itt leszek én, ahogy hívják, a adás hobbi marxistája, ami nem szeretek lenni, de hát valakinek ezt is el kell végezni, szarmeló, hogy ellenben semmilyen más forgatókönyvben nem jelensz meg te majd a szolgáltatások rubrikában a negyedéves jelentésben, mint aki befizetett, nem tudom én, $100 szumma különböző felhőszolgáltatásokra.
Nem értelek.
Mm-hmm. Az Apple éppen azon villogott el legutoljára, amikor negyedéves jelentést rakott ki, hogy a szolgáltatások üzletág az, ami hihetetlenül jövedelmező volt. Ez gyakorlatilag az iCloud-ot jelenti, amit odaadtak mindenkinek, úgyhogy a beltető csomag, ami semmire nem elég, az ott van ingyér. Mihelyt 2-nél többször mentetted a telefonot és csináltál 3 darab fotót, akkor elkezd sírni a készüléket, hogy legyél szíves, vedd meg a tárhely csomagot, ami nem kerül annyira durván sokba. De hogyha azt nézzük, hogy egy más gazdasági szituációban, más szoftverfejlesztési megközelítéssel egy federáltabb internet, tehát amikor nem silókat épít mindenki, mert a silóban van a pénz, ott nem lenne rá szükség, ahhoz képest sokba kerül.
Hát úgy mindenképpen sokba kerül, hogyha 3-at kell belőle, mármint hogy 3 különböző szolgáltatónál kell ezt a hasonló összeget kifizetni.
Hát de veszem mind a 3-nál egy családi csomagot, ami annyiba kerül, mint hogyha 2-en lennétek, ugye, és már is azt érzed, hogy hú, hát megspóroltam, hiszen elmentem az Aldiba, és a középső 3. oszlopból kiválasztottam az Aldis cipőt. Igaz, hogy nem volt rá szükségem, de legalább olcsó volt.
Igen, pontosan ez a helyzet, ezért is vekengek azon, hogy hogyan lehetne optimalizálni, de azt viszont még nem értem, hogy amit mondtál a hobby marxista szájaddal, hogy én nem jelenek meg, a nem tudom hol, ez mit akart jelenteni.
Hát most megjelensz bele, vagy kényszerítve abba a játékba, hogy te Apple szolgáltatásokat vásárolsz a cégtől, mert hiszen máshogy nem lehet használni a telefont, mert elkezd felpattogni a figyelmeztető ablak, hogy ki fogsz futni a tárhelyből, plusz nem kapod meg a leveleidet. Ennek nem kéne így lennie, igen. Így oldották meg.
Nyilván azért oldották így meg, hogy minél inkább, minél több pénzt szedjenek ki belőlem. Szóval, tehát ezt tárgyalhatjuk ezt a témát kapitalizmus kritikai szemszögből is, csak most engem az nem érdekel, engem az érdekelne, hogy tudnék a 3-ból, nem tudom, 1-től legalább, de inkább 2-től megszabadulni. Ez egy sokkal gyakorlatilasabb probléma.
Értem, Ferenc, döntsd a tőkét, tehát nincsen más kiút belőle. Egyébként le fogod mondani a végén a Dropboxot, mert az az, amire nincsen szükséged, az az egyetlen szolgáltatás, amit szolgáltatásnak hoztak létre, és szeretett használni.
Igen, ezt szeretném valahogy elkerülni. Az egyébként a Dropbox-ra is igaz, hogy a többiekre, hogy nincsenek köztes lépcsőfokok, tehát van a 200 gigabájtos semmire se jó, tudom, 800 forintos csomag, aztán van a 2 terabájtos 2500-3000 forint környéki másik csomag, amit már lehet családi csomagnak is használni, de hogy ez mind a 3 szolgáltatónál így van, hogy Nincs egy... A 2 terabájt helyett mondjuk szerintem a 500 giga mindenhol talán az is elég lenne. De olyat nem választatok.
A saját trükkömet el tudom mondani szerintem, de nem leszel vele bentebb. Amennyiben nekem a két túlszejtőm az a Microsoftnak a OneDrive-ja, ami nem nézőpont kérdése, vagy jár a előfizetéses Word-ömhez, ami előfizetéses modellben van, viszont arra szükségem van. Vagy az a OneDrive, amihez jár egy Word, hogyha egy évre előfizetek hozzá. Mindenesetre az az egyik ilyen körbe-körbe megosztós tárhelyem, aminek a file kezelése, tehát az, hogy nekem van egy folderem a számítógépen, ami fel van szinkronizálva, és az bármelyik gépről elérem, ahol belépek, az tök jó. Ebben nem hasonlít a Google Drive-ra, ami Google Drive egy olyan logikát erőltet az emberre, amit szerintem sehol máshol nem követ.
De nem, ez ugyanígy működik a Google Drive-on is pont. Most már. Meg egyébként a Dropbox-on is.
Az online kliensben is? Tehát a netes felületen is ugyanúgy lehet böngészni, mint hogyha lenne egy rendes direktori struktúrám. Már amikor legutoljára próbáltam a Drive-ot, akkor az egy egészen kényelmetlen szar volt.
A Drive maga egy kényelmetlen szar, ez igaz. Speciál az, hogyha van egy folder struktúrád a lokálban, és azt tükrözöd föl a Drive-ba, akkor ott is megjelenik ez a folder struktúra, és abban ott tudsz ugyanúgy mozogni. Ebből a szempontból ugyanaz a dolog lényegében seamless módon, hogy mondjuk ezt magyarul? Tehát úgy, hogy én nem veszem észre, úgy történik a szinkronizáció a lokál és a felhő között. Ezt csinálja a Dropbox is, az iCloud, biztos az iCloud is ezt csinálja, azt nem tudom. Ezt egyáltalán nem követem.
Nem merül fel az igény az, hogy én iCloud-ot használjak, tehát mindenek van határa.
Na de azt mondtad, hogy egyrészt akkor van a OneDrive-od, és
másrészt pedig van egy Drive-om, ami csak arra van, hogy ilyen egyszer használatos, feldobok egy fájlt, megosztjuk, megnézzük, letörlöm típusú munkákra.
Ja, egy Google Drive-ot.
Igen, Google Drive-om.
Értem.
Na, az egy ilyen túlszejtős szituáció, az egyszerűen ki kell pucolni, mert több e-mail címhez több ilyenem van. Szemben a OneDrive valami egy családi csomag, és mondtak, hogy tudtam adni egyet az öcsém, tudtam adni egyet a barátom, tudtam adni egyet az anyámnak, akik mind nem használják, de ott van nekik.
Értem. És akkor ezek szerint Google Photos-t azt nem használsz?
Nem. Nem, azért nem, egyébként teljesen logikus lenne használni, de van a Google-nek az a nagyon furcsa termékfejlesztési megközelítés, erről már beszéltünk sokszor ebben az adásban, hogy egyszerűbb azzal pontokat gyűjteni a következő Google-ös bónuszodhoz, hogy indítasz egy versenyző szolgáltatást, amit aztán elfolytasz, vagy ami még sokkal rosszabb, legyőz egy létező jó szolgáltatást, mint az, hogy valami hasznosat csinálsz. Emiatt a Google-nek a szolgáltatás fejlesztésében én határtalanul nem bízok.
Uh-huh.
Úgyhogy hozzájuk, én egyszerűen adatot nem szeretek lapátolni, mert a fene tudja, mi lesz belőle. A Drive az most egészen sokáig bírta egyébként, olyan fotóz az egészen sokáig bírta, de várjuk ki a végét. Megszopadtak egyszer-kétszer meg különböző termékkel, ezt most kiülöm a kispadon, most játszatok bétásat ti.
Még szerencse, hogy a Microsoft soha és mit nem csinált.
Ilyet egyébként nem, ez tök tipikus Google. A Microsoftnak egy ilyen méretű húzása volt, az a telefonos története. Az egy ott van, hogy elcseszés volt.
Azért olyasmik, mint amikor tudom én, a RSS readerét becsukta a Google, olyanból azért volt a Microsoftnál, és meg hogy a Microsoft is vett meg azért jól működő szolgáltatást, hogy aztán lényegében beolvassa. Vagy mondjuk, mint a Skype, aminek lényegében versenytársat készített házon belül, de ilyen volt a, nem is tudom, a Wunderlist, vagy a valamilyen to-do list szolgáltatás. Azt hiszem a Wunderlist volt, amit megvett.
Igen, itt van egy olyan vakfolt, amely én ezeket nem használtam.
Hát csak mondom, hogy azért voltak a Microsoftnál is ilyen sztorik, amikor, tehát minden nagynál vannak ilyen sztorik. Megvesznek valamit, aztán
megkockáztatom, hogy
integráció címén.
Hogy ennek a műfajnak azért két nagy játékosa van. Az egyik a Google. A mai napig nem vagyok képes felsorolni, hogy Google-nek most milyen chat termékei vannak. És még azok, amik zombiként élnek tovább. Miközben egy időben ott töltöttem az életem egy részét. A másik ebben a kategóriában az meg nem a Microsoft, hanem annak idején a Yahoo volt, ami híresen temetője volt az egyébként teljesen jó ötleteknek. Tehát amit a Yahoo megvett, onnan bekapolni kellett azonnal, mert fakezű barbárok vezették folyamatosan. Egy kicsiben a Twitter tudja pont ugyanez, de hát annak a annak a vezetője momentán egy sivatagból kisétált, égőszem őrült proféta, szóval nem várunk semmi jót tőle.
Jaj, ez mi, mesélj erről, ezt nem tudtam, hogy a...
Jack Dorsey.
Szóval, hogy mi történt vele?
Hogy idézem szó szerint a legutolsó nyilatkozatát. A Bitcoin egyesíteni fogja a szétszakított országot, és aztán a világot is.
Ez jól hangzik.
Kevesebbért is csuktak már embereket a Lipót mezőre.
Érzek némi túlzást a megjegyzésed.
Nem. Tehát korábban jósolt a Bitcoin által a világbékét is, itt jelzem.
Jó, igen, tehát a Bitcoinból levezetni a ketté tört Amerika egyesítését, az tényleg egy kicsit azért olyan PR szagúnak hangzik nekem. Nem gondolnám, hogy megőrült, inkább azt gondolnám, hogy valami módon ez neki fontos, hogy ezt mondja. Kicsit hasonló módon ahhoz, amikor az OpenAI-nak a igazgatója lényegében feltalálta egy ilyen félkapitalista módon működő alapjövedelem dolgot, ami a mesterséges intelligencia térnyerésére volt felhúzva.
Atya, úristen, jut eszembe, ha már feltalálásoknál járunk. Tegnap Elon Musk feltalálta a Hubble űrtávcsőt.
Hát, de annak egy fordított, nem? Tehát azt a Hubble űrtávcsőt, amit megfordítanak, és ezért aztán a földre vetíti.
Nem. Az küldtem neked egy olyat is, az egy nagy túlreagálás. De nem, azt mondta, hogy esetleg fel lehetne vinni az űrbe, űrhajókkal, amiből én gyártok amúgy, ilyen távcsöveket, és azzal messzebb látnánk. Csillagászok, gondolkodjatok el ezen. Csillagász haverom konkrétan habzott a Twitteren, hogy szevasz, Hubble, 20-akárhány éve fent van, működik, köszi.
Szép. Ez erős.
De mondjuk...
De ha már feltalálásnál tartunk...
Bocs, még egy fél mondatom van. Arról az emberről beszélünk, aki feltalált az alagutat. Nem kisméretű zseni.
Az alagút feltalálásával kapcsolatban egyszerűen csak nincs igazad. Ezt le kell szögezzem. A többi... Tehát az alapállásodat elfogadom, de nem az alagutat találta fel. A Hyperloop azért nem csak egy alagút.
A Hyperloopnak az összes megvalósulása egy alagút, amiben Teslák mennek.
A megvalósulása pillanatnyilag egy nevetséges patkolás, persze. De az, amit feltalált, amit szabadalmaztatott, és aminek az elkészítését megígérte, és egyelőre nem tartotta be, az nem ez. Az egy utasszállító repülősebességével működő, ám elektromosságot használó kéregvasút.
Ja, figyelj, ha a kéregvasút egyszer megépíti, az egy tök izgalmas dolog lesz.
Hát az jó.
De az, hogy Las Vegason belül Hyperloopot üzemeltessünk, az hülyeség, hiszen kb. Olyan gyakran kell megállni, mint a 3-as metrónak.
De egyébként nem is emlékszem, hogy ezt behoztam-e adásba, vagy nem, de láttam most egy új koncepciót, az szerintem szintén a Hyperloop műhelyéből került ki, amennyiben kitaláltak egy olyat, vagy hát szóval felskicceltek egy olyan megoldást, hogy amerikai nagyvárosokat kötnének össze föld alatt, hát csökkentett légnyomásban, vagy teljes vákumban, ezt most nem tudom, közlekedő maglev vasutakra, tehát mágnes párnán lebegő, és ezért aztán nagyon gyorsan haladó vasutakra, amik amerikai városokat kötnének össze, de konténereket szállítanának, tehát ez tehervonat lenne, vagy teherfuvarozás lenne amerikai nagyvárosok között, lényegében repülőgép sebességgel, úgyhogy a városban ott, ahol a kikötő van, ott ki lenne építve egy ilyen vasúti megálló, ott pakolnák fel a konténereket ezekre a Hyperloop vonatokra, amik aztán iszonyú gyorsan odaérnének a szomszéd amerikai városba, sokkal környezetkímélőbb módon. Ez például egyáltalán nem tűnik hülyeségnek.
Nem, építsék meg, aztán beszéljünk róla.
Hát nyilván itt ugye az van, hogy semmit nem kell feltalálni igazán, szerintem nincs olyan eleme ennek az ötletnek, ami ne lenne megvalósítható, valószínűleg elég drága, és nem jön ki a matek. Amíg nem fektetnek bele nagyon sok pénzt mindenféle alapokra.
Ez az egyik része, a másik, hogy lassú a megtérülés, a harmadik pedig az, hogy Amerika legendásan nagyon szar infrastruktúra fenntartásból. Tehát ez egy ilyen európai dolog, és mi Európában nézzük ezt. Itt is van, hogy leszakad egy híd, 100 évente 2, de ott ennél azért rosszabb, ha nem is a hídnál, de úgy általában rosszabb az arány. Mert ha arra valakinek költeni kell, az, amit ráköltünk valami infrastruktúrának a fenntartására, ez a TMK, tervezett megelőző karbantartás nevű szép találmány, az a profitból jön le.
Jó, de ezek a közszolgáltatókra igazak nem úgy igazán ez, amit mondasz. Tehát amikor, mit tudom én, a magánkézben lévő vasúttársaságok azok csak a szolgáltatásokat.
De nem építenek pályát.
Vagy mondjuk a Greyhound úszok.
A Greyhound-nál is, tehát ott a probléma, hogy valakinek karban kell tartani az utat, hogy a Greyhound az gyorsan menjen, valakinek karban kell tartani vasúti pályát, hogy ne 80-nan nyőszörögjenek rajta a vonatok, és ezek állami feladatok.
Világos, csak azt próbálom mondani, hogy amikor, hogy ugye egy ilyen Hyperloop esetében ott a pálya is a Hyperloop tulajdonában van, meg a szerelvény is, tehát neki akkor lesz profitja, hogyha beleteszi a pénzt a sínekbe is, meg a légszivattyúba is, meg a motorvonatokba is. És nyilván ez az a matek, ami miatt nagyon lassú a megtérülés egyébként, ha egyáltalán van. Meg nagyon drága, mert hogy ugye nem csak a megépítésébe kellene sok pénzt beletenni, hanem a fenntartásba is. Gondolom én ezért készül olyan lassan.
Felépítéskor ezt bele lehet rakni ezt a pénzt. Utána azért mondjuk a negyed évenkénti harc arra, hogy Béláim, több osztalékot adjunk ki, vagy olajozok végig a kerekeket. Az egy másik típusú harc. Térjünk erre vissza, egyszer felépítik ezt az egészet, mert egyelőre álmodozás.
Mint ahogy minden álmodozás, ami még nincs felépítve. Szóval nem tudom, hogy ez miért lenne nagyobb álmodozás, mint bármi más ilyen nagy infrastruktúrális elképzelés arról, hogy hogyan kéne a világon változtatni dolgokat. Azért gondolod-e álmodozásnak, mert az Elon Musk van mögötte, vagy azért, mert mindig minden infrastruktúrális beruházás, ami profitorientált, az szükségszerűen nem?
Azért, mert Amerika utoljára nagy infrastruktúrális beruházásokat mondjuk 50-60 éve hajtott végre. Tehát a...
Mondjuk áramszolgáltatásban, igen, de utakat szerintem azóta is építenek, vasutat is építenek szerintem.
Ennek bátran nézzél utána, a nagy útépítési boom az, ha jól emlékszem, még Eisenhower volt.
Nyilván a nagy út, igen, de most már vannak utak, tehát most már nem kell nagy útépítési boom, az kell, hogy újabb utakat építsenek.
Most karban tartani kéne.
Tehát akkor most azt mondod, hogy Amerikában már nem tartják karban az utakat, mint egy 40 éve.
Azt mondja, Amerika nagyon szerint infrastruktúra fenntartásában, és jó, ez
általában ez így lehet tudni, igen. Valószínűleg azért, mert a infrastruktúra, tehát azok az infrastruktúrák az igazán, infrastruktúra azon elemei vannak nagyon kitéve ennek a problémának, amik átnyúlnak a szövetségi határokon, mármint az államhatárokon. Ugyanakkor az adott államok csak a saját területükön hajlandók bármit csinálni, mások a szabványok, mások az érdekek adott esetben, és akkor ezeket nagyon nehéz gondolom összeegyeztetni.
Várj, ha ott hajlandók, azért a texasi energiahálózatról arról beszélgettünk már.
Igen, igen.
Ott nem az volt a gond, hogy határon átnyúló dolgok kellettek volna, hanem ott az volt a gond, hogy meg kellett volna felelni egy nemzeti szabványnak.
Hát ezt mondom, igen, hogy Texas például nem akart megfelelni egy nemzeti, vagy egy össznemzeti, nem, hogy mondják ezt, szövetségi szabványnak.
Igen, amely szembe ment volna azzal, hogy mi el vagyunk nélkületek, mocskos, maradék összes állam.
Hát azért ebben kicsit az is benne volt, hogy Texas úgy gondolta, hogy nála sose fog esni a hó. Aztán most meg mégis esett.
Nem csak hós is, nem szarja össze magát a rendszerük. Ha a klímák terhelik szét, akkor is.
Ja, túl meleg lesz. Na igen, de erre akarok kiukadni, hogy ott lényegében a klímaváltozás az, ami egy új helyzetet hozott el, amire nem feltétlenül számítottak akkor, akkor ezt így eldöntötték. Ettől nem mondom, hogy ez jó döntés volt, meg hogy egy semmiképp nem szimpatikus, de gondolom, hogy akkor még hogy abból indultak ki a status quo-ból, és ahhoz ott logikusnak tűnt, hogy nekik most miért kéne sok pénzt költeni arra, hogy egy ilyen szabályozáshoz igazodjanak, ami hát őket egyáltalán nem érinti. Hát aztán most kiderült, hogy de érinti.
Hát valójában a szavazópolgároknak sem lett volna jó, sem lett volna rossz egyébként, hogyha az állam tud olcsón venni kívülről energiát, de az ipari lobby hagyományosan erősebb azért. Na, pár szavazó ki a faszt érdeke.
Mindenkit. Ott aztán végképp mindenkit, csak nagyon pontosan lehet tudni, hogy hány érdekel és hány. Tehát ha ennyi megvan, akkor a többi már tényleg nem érdekel. Csak annyi legyen meg, amennyi.
Viszont menjünk tovább egy másik bimbódzó fasiszta köztársaságba.
Ausztráliára gondolsz?
Igen.
Bimbódzó fasizmus van? Nem mondod.
Hát
erről nem értesültem.
Tekintsd meg egyszer, hogy a bevándorlóikat hol tartják, egy kis szigeten a északra. Tehát mi mint magyarországi szararcok vagyunk, de Ausztráliához képest talán még mindig van mit rontanunk.
Uh-huh. Értem, és egyébként is ott nem tudom, hirdetik a saját felsőbbrendűségüket, meg szó van a bevándorlók kiirtásáról is?
A bevándorlók kiirtásáról talán nem, az őslakosokat is lassan elkezdik emberként kezelni.
Jó van, akkor ez egy gyógyuló fasizmusnak Hát legfeljebb.
Tehát, hogy már nem
apostrofálni.
Már talán nem is veszik el a szülőktől a gyerekeket, hogy azon iskolába járassak őket máshová, mint ahol ők akarják, meg ilyenek.
Mondom, hogy akkor jobban állnak, mint régebben, akkor ez egy felfelé mutató ív.
Ne siessük el a dolgot.
Jó, csak gondoltam, hogy azért a nettó lefasisztázás az mindig kicsit olyan kategorikusnak tűnik nekem egy Ausztrália méretű országgal kapcsolatban, meg biztos vannak még más egyéb esetleges paraméteré, amiket nem veszünk figyelembe, hogyha ezt a jelzőt elfogadjuk.
Ez egy ötszörös vita, majd legközelebb, amikor találkozunk, megértjük, hogy mely országok fasiszták, és melyek nem valójában.
Hát ezen az alapon valószínűleg a földnek a nagyobbik fele. Az a te rendszered szerint fasiszta.
Egyébként igen, meglepően sokan vannak.
Na, értem. Jó, akkor itt ezt ilyen tételmondatként el is tehetjük.
Te, azt a fajta hátrányos megkülönböztetés, amit Magyarország gyakorol, úgy általában vagy mindenkivel kapcsolatban, arra legalább elmondhatjuk azt, hogy nem egyedülálló.
Egyrészt, másrészt szerintem azt is elmondhatjuk, hogy a fasizmusnak van egy viszonylag szilárd definíciója, és ezen definícióknak ezek a szájok nem felelnek meg, vagy ezek a politikai rendszerek nem felelnek meg, de attól még lefasisztázhatod őket, csak...
Jó, az Ekónak az Úrfasizmus című... linkje most külbe az adásnaplóba, hogy el ne felejtsem. Neked meg majd átküldöm holnap adás felvétel után. Azt szerintem egy egészen jó mérce arról, hogy az-e vagy sem. Mindenesetre nem az ausztrálok fasizmusáról szerettünk volna beszélni, hanem arról, hogy egy...
Hát, hogy megbolondult egy ausztrál...
Igen, igen, az ausztrál fasizmushoz képest is nehezen felbecsülhető dolog történt, amennyiben egy ausztrál bíró azt mondta, hogy... egy mesterséges intelligencia szoftvernek, annak lehet feltalálói joga.
Hát szerzői jogokat tulajdonképpen azt biztosítana ez a bíró a mesterséges intelligenciának. A történethez hozzátartozik, hogy egy aktivista kb. Karod nevezzük tudósnak, de azt hiszem nem ez a lényeg. Megpróbált egy csomó országban bejegyezni szabadalmakat, amelyek jogtulajdonosai között felsorolta egy mesterséges intelligencia nevét is, ami valóban közreműködött, mármint, hogy amit használtak ezeknek a találmányoknak a feltalálásában, de eddig mindenhonnan, tehát akár a Nagy-Britanniában, akár az USA-ban, akár más angol beszélő régióiban a világnak próbálkozott, Ausztráliában is, de ahol lepattant azzal, hogy nem, mesterséges intelligenciának joga, és most egy ausztrál fellebbviteli bíró azt tudta mondani, hogy mi magunk emberek is kreálunk és kreálva vagyunk, akkor miért ne lehetne, hogy a kreációink is kreálhassanak? Valóban miért ne lehetne, de miköze mindennek a jogokhoz, kérdezhetnék én vissza így civil mód. Természetesen ezt most mindenki nagyon vehemensen ünnepli, vagy éppen kritizálja ezt a döntést. A csávó, aki ezt a úgymond kísérletet, vagy rendszerhekkelést véghez vitte, az persze azt emlegeti, hogy ez mérföldkő, és majd most már akkor lassan tényleg az emminek is lesznek jogai. Én inkább csak egyfelől kisebbíteném az élét ennek a hírnek, amennyiben attól, mert egy bíró most valamire azt mondta, hogy oké, elfogadjuk, hogy ott a felsorolásban szerepel ez a emmi, attól valószínűleg még nem oldotta meg az összes kapcsolódó jogi problémát és lehetetlenséget.
Hát sőt.
Tehát ezt a jogát nem tudja gyakorolni az a mesterséges intelligencia számosokból.
Sőt, ez a mesterséges intelligencia ez alkalmazott volt-e? Megfizették-e munkájáért?
Hát egyfelől, másfelől meg van egy gyámság alatt, mert hogyha gyámság alatt levő emberi személynek vannak jogai, azt is a gyámja kezeli, ugyanúgy ennek a emminek is van egy üzemeltetője. Na mindegy, tehát ez nem is érdemes gondolkodni, szerintem ez nevetséges tényleg, tehát ez inkább egy ilyen trollkodás, egy ilyen jogi trollkodás kb.
Ami nekem érdekes benne, hogy ez a minnyáján teremtünk és teremtve vagyunk, ez ahhoz kis, utána néztem ennek a bírónak. Ez egy, azt hiszem, hogy végzett egy B-ját filozófián, meg amúgy van egy MA-ja valami hard science-ből, azt hiszem kémiából.
Uh-huh.
Tehát alapvetően egy tájékozott jogásznak tekinthető. A megválasztásának körülményei az is rendben van. Kellett abból az államból egy megbecsült, biztonságos pénzügyi dolgokkal és céges joggal foglalkozó ember. És akkor ez a csávó levezet itt egy olyan érvelést, aminek ez a kiemelt mondat, a megkérdezébként a teljes szöveget, az nettó vallásos.
Igen, bár azért az fura, igen, egyetértek, de hogy az fura, hogy, hogy vallási alapokon valaki emberi tulajdonságokkal ruházzon fel egy számítógépes programot, vagy tehát pontosan a vallásosként az Istentől kapott képességeinket továbbadhatónak tekintse, és egy gépben is megjeleníthetőnek tekintse. Ez meg azért, szóval szerintem ezt egy rendes keresztény az így nem vinné végig ezt a logikát, nem?
Elképzelhető. Az a része jobban tetszik egyébként, hogy most a gépi tanulással, meg deep learning-en, meg stb. Sorozunk fel most az összes ilyen kapcsolódó technológiát. Foglalkozó iparnak az a fajta nagyot mondása, ami eddig jellemző volt. Kezdve azzal, hogy nem úgy nyilatkoztak arra, hogy ami deep learning algoritmusunk tud zenét írni, hanem az MI tud zenét írni. Az most ezzel a bírói ítélettel egy picit seggbe harapja az egész ipart. Ez egy nagyon megérdemelt dolog volt. Filozófiai problémaként jön, nem okoz komoly jogi gondokat. Ugyanakkor az a fajta nagyotmondás, ami eddig jellemző volt, ami összemosott mindent mindennel, annak ez az eredménye.
És azt gondolod, hogy akkor most ennek hatására el fognak gondolkodni, hogy valóban úgymond megengedjék az MI-nek ezekkel a kijelentésekkel, hogy magának vindikálja a jogot, mondjuk a szerző jogokat?
Nem, én inkább azt várom, hogy egy picit szerényebb típusú sajtóközlemények érkezzenek előbb-utóbb.
De várjál, hogy függ az össze? Ezt nem értem.
Hát úgyhogy most összekevertek eddig mindent volt, tehát hogy az MI mint általános alany, ami tud receptet csinálni, amennyiben a IBM-nek a Chef Watsonját értjük alatta, tud zenét írni, amennyiben egy másik utócsoport másik kódját értjük alatta, vagy leolvassa az autópályán az autó ezért rendszámtábláját, amennyiben egy harmadik kódot értünk alatta, ami ki is van rakva a vadonba és dolgozik. Az eddig össze volt mosva, hiszen ő volt az MI, ami tud mindent, és jön, és elveszi a munkánkat, és munkahelyeket teremt, és tudod, van egy ilyen egész sornyi állítás, ami igaz volt az MI-re. És ennek egyszer persze végig kell, hogy legyen, hogy egy ilyen általános alanyról beszélje mindenki, még ha jól is hangzik.
Az általános alany szerintem egyébként nem a szakma használja, meg nem az ipar használja, ezt inkább a sajtó használja.
Ezt az ipar kommunikálja a sajtó felé? Hiszen eddig a céljuk...
Én egyébként azt látom, hogy manapság ez nagyon erősen visszaszorulóban van, és mértékadó iparági szereplők azok már nem beszélnek el, nem is nagyon használják a mesterség és intelligencia kifejezést, sokkal inkább azokat, amit mondtál, a neurális hálót, meg a mélytanulást, mélytanuló algoritmust, vagy általánosan algoritmust, eleve sokak által vitatott, hogy mi az intelligencia, és hogyan mesterséges ez az intelligencia, hogy intelligenciának tekinthető-e egyáltalán az, amit mondjuk egy neurális háló tud. Spoiler, nem tekinthető annak. Egyáltalán semmi köze a két fogalomnak egymáshoz, vagy hát nagyon kevés köze van a két fogalomnak egymáshoz, inkább így mondom. És hogy azért ezt az adattudósok ma már több-kevesebb mértékletességgel, de már így vélik. Az tény, hogy a népszerű tudományos sajtó, vagy a még annyira sem tudományos, inkább csak népszerű sajtó szükségszerűen használja az MI-t, mert fogalomként így gyökeresedett meg, és így kb. Értjük, hogy mire kell gondolni, bár ez is igaz, hogy tényleg nagyon sokan a MI alatt a 2001 irodasziából a HAL 9000 számítógépet tartják, ami öntudatra ébred, és kizárja a gazdáját az űrhajóból.
De várjál, eddig sem a népszerű sajtónak szolgálta a hasznát az, hogy az MI össze lett mosva.
Hát szerintem az inkább tényleg csak egy ilyen beszéljünk róla, illetve egy értelemben lehetett haszna, hogy a generál AI, tehát az ilyen általános vagy széles nevezett mesterséges intelligencia kifejlesztéséhez még lehessen forrás szerezni, miközben azért az is hát, az se egy nagyon-nagyon mélyen vitatott állítás, hogy General AI az olyan messze van, hogy a nyoma se látszik még a távoli jövőben, és sokan úgy gondolják, hogy egyáltalán nem is létezhet. Tehát egy olyan általános mesterséges intelligencia, ami ugyanolyan ügyességgel áll hozzá a sakkozáshoz, mint a zeneíráshoz. Jelenleg csak Nero AI-ok vannak, amik vagy az egyiket, vagy a másik részfeladatot tudják megoldani, de ezeknek a nincs mögött egy olyan közös háttértudás, ami azzal, hogy megtanítunk mondjuk közlekedési táblákat felismerni egy AI-nak, ez a tudás elegendő legyen ahhoz, hogy aztán sakkozni is okosak.
Persze, azon,
mert hogy ez nincs.
Ezt mindig is tudtuk, ellenben amikor az ember, nem tudom, 2-3 évvel ezelőtt ilyeneket hangoztatott, akkor ő maga volt a szkeptikus. Hiszen meg volt mondva, hogy jön az AI, és akkor az megoldja majd a mindent, és kiadja a GM kapcsolat a Office Manager robotot irányítva, aztán pedig okos szerződéseket köt a blockchainen, amely a blockchain pont ugyanilyen Joker fogalomat. Volt az a 3-4 dolog, amire egy időben nagyon lehet hivatkozni ahhoz, hogy hát a kockázatőkét ne is kapja, de mondjuk egy startup versenyen vállonveregetés már igen.
Hát vagy akár kockázatőkét is, vagy kutatóként finanszírozást, persze. Amúgy most éppen azt hiszem, hogy téma maga az megint reneszánszát éli, és mindenképpen most sokkal több, és egyébként nagyobb haladás is van ebben a témában, mármint a mesterséges intelligenciának hívott data science-ben. Nem jók ezek a fogalmak, nincs jó. Egyébként látod, ezért érdemes mesterséges intelligenciaként beszélni róla, még akkor is, hogyha ez egy nem létező szókapcsolat talán, mert hogy különben nagyon bonyolult. Tehát, hogy nehéz olyat mondanom, amit minden hallgató egyformán érteni fog kb. Úgy, ahogy te én mondani akartam.
Őszinteség nehéz kenyér.
Nem, ez nem őszinteség kérdése, hanem egy konvenció kérdése. Tele van a nyelvünk olyan szavakkal, amik nem precízen írják le a fogalmat, csak megszoktuk, hogy ez azt jelenti, hogy
jó, csak a
felgyújtom a villanyt, érted? Az most az hazugság, ha azt mondom, hogy felgyújtom a lámpát?
Nem, de azért ez egy erős csúsztatás ahhoz képest, hogy az AI mekkora dolgoknak az összemosása. De erről mindjárt lesz is hírünk egyébként, tehát tovább is ugorhatunk oda.
Ugorjunk tovább oda.
Felhozom, ez az, hogy rasszista-e című kérdés, amely egy emberi olvasata egy hírnek, de most nem ezt fogjuk megnézni, bár egyébként ez is érdekes, hogy milyen kutatócsoport hozta létre azt az eszközt. Minden esetre az NHS, ami a brit nemzeti egészségügyi szolgáltató arra figyelt fel, hogy a oxigén pulziométernek hívjuk ezeket a dolgokat magyarul?
Pulzoximéterek.
Magyarul, ami méri, hogy mennyi oxigén van a véredben.
Ez az újra csiptethető kis kijelzővel ellátott eszköz, amit a Covid alatt sokan beszereztek, egyebek mellett például én is.
Igen, és ez, ha jól sejtem, akkor azon az elven működik, hogy fogsz egy ledet, megvillogod az ujjadat, közben egy kamera nézi a villogás után abban a pillanatban, és akkor felmér valamit, hogy milyen képet lát.
Így van.
Ellenben, ha te, kedves hallgató, netalántán ázsiai, afrikai származású, vagy bármely más színű, amely nem fehér vagy, akkor ezek a berendezések borzasztó szarul működnek.
Nem, ez nem így, nem borzasztó szarul működnek, hanem felülbecslik a véroxigén szintedet ennyivel, az nem, arról nem szól a hír. Hogy nagyon sokkal nem tudhatják egyébként, mert ez az egész véroxigén szint, ez ugye valahol a normális értéke a 92 és 100% között van, tehát ebben a 8%-nyi térben lehet egy kicsit tévelyegni a felhasználók túlnyomó többségénél.
Hát plusz a Covid alatt ugye ez alá le tud csúszni, és akkor egyszer csak jönnek azok a döntések, hogy téged kell-e bármilyen módon segíteni a lélegzésben.
Ja, igen.
Ezt értettem a borzasztó szarul.
Ezek a vacak eszközök, ezek pár ezer forintos eszközök egyébként, és ezek arra jók, hogy trendeket tudjál figyelni kb. Tehát azért azt mondanám, hogy az én bőröm is például kiderült, bár nem sötétebb az átlagos fehér férfi bőrénél, de valamiért egyáltalán nem felel meg ezeknek a pulzoximétereknek, és össze-vissza mérnek rajtam, de tényleg össze-vissza, tehát ez csak a feketékre igaz, de az nyilván igaz, hogy a hír igaz, hogy valóban máshogy rosszabbul, vagy pontatlanabbul mér a fehértől eltérő bőrszínen ez az eszköz. Ami tény, a kérdés, hogy mi következik belőle.
Ebből hát ha valami következik, akkor az, hogy ezeknek a tömeggyártása abban a formában, hogy egyszer megtervezzük, bemérjük Joan, és utána beállítjuk hozzá skálát, és eladjuk az egész világra, az nem működik például.
Az egy fura addendum, hogy ezeket mind Kínában gyártják, ahol az emberek színe nem fehér.
Igen, de nem feltétlenül a kínai piacra gyártják őket. Tehát, hogy valószínűleg inkább izével Joe-hoz van kalibrálva a dolog, mintsem, hogy most kéne tudnom egy kínai nevet, fejből lényegtelen, random kínai összerelő munkáshoz. Ugyanez volt egyébként, amikor annak idén arra beszéltünk, vagy századással ezelőtt, hogy a fénytörés érzékelős szappanadagoló az működik, hogyha Marknak hívnak, és nem működik, hogyha indiai akárkinek hívnak, mert nem tükröz vissza elég fényt a szenzorba a kezed.
Stimmel. Én azt arra gondoltam az előbbi kérdésemkor, hogy kérdeztem, hogy mi a tanulság, hogy ez így nem működik. Akkor hogy kéne működjön?
Például piac.
Mit kérünk számon a rohadt fehéreken?
A rohadt fehéreken semmit. Az NHS-en például azt, hogy ezt tudja, és Angliában, ami egy multietnikus ország, ott legyen kéznél olyan eszköz is, ami pontosan mér. Ez szerintem nem túl nagy igény.
És ezt te elhiszed ennek a hírnek az olvastán? Nem tudom, mert én ennyit olvastam ezt a hírt, amiből azért a részletek nem derülnek ki, tehát hogy ez a probléma mekkora, valós-e, vagy nem valós, hogy 3 embernek, vagy 1 milliárd embernek a problémája, ez nem derül ki a hírből. De azt gondolnám pont, hogy egy Nagy-Britanniában, ami egy multietnikum ország, és ilyen eszközt minden egyes körzeti orvos használ, ott ez nem egy köztudott dolog lenne, és nem egy nyilvánvaló tény lenne, ha ez valóban ekkora probléma lenne? Úgy gondolod, hogy ezt mindig így, amikor belép a rendelőbe egy sötétbőrű páciens, akkor az orvos így lehajtott fejjel elteszi a pulzoximéterét, és azt mondja, hogy nem tudom, azt, bocsánat, önnek nem tudom pontosan megmérni, vagy mi? Szerintem ez hülyeség, ez nem így van. Elképzelhető, hogy vannak ilyen ismert máshogy mérései, és ezt mondjuk tudják, minden orvos tudja, hogy igen, hogyha fehér páciens kezére teszem, és 92%-ot mutat, akkor nyugodt vagyok, ha meg fekete páciens kezére teszem, és 92%-ot mutat, automatikusan fejben levonok 2%-ot. Tehát ezt el tudom képzelni. De azt, hogy ez így, hogy így most így rácsodálkozott a világ, nem tudom, egy évtizednyi használat után, hogy úristen, ez a feketéknek rosszul méri, eddig nem tudtuk. Ez nem így van, egész biztos.
Díjazom a hitedet a cikk elolvasta után is, mert ez azzal kezdődik ez a cikk egyébként, ami alapján beszélgetünk, hogy az NHS most kiadott egy útmutatást arról, hogy srácok, ezek a dolgok így működnek.
De nem ezt mondta a cikk, nem jól idézed, azt mondta, hogy az NHS valami azt mondott, hogy előfordulhat, hogy egyes esetekben pontatlanul felbecsle a véroxigén szintet. Tehát csupa feltételes mód volt benne, nyilván, ahogy ezek általában szoktak fogalmazni, de nem úgy volt, hogy ez így van mostantól. És a cikkből annyi derül ki, hogy valamilyen civil csoport felhívta erre a figyelmét a NHS-nek, akik megvizsgálták a kérdést, és kiadták ezt, valamint a cikk idéz még egy anyukát, aki figyelmes lett arra, hogy más értékeket mérne, nem tudom, milyen gyerekénél ez a cucc. Tehát...
Az anyuka az esetünkben teljesen mindegy, az, hogy egy...
Hát igen.
Hogy is mondjam, háziorvosnak szóló ajánlást felül kellett vizsgálni, és pontosítani kellett, az a hír benne.
Hát igen, csak azt mondom, hogy ha ez egy ilyen relevánsan nagy különbség lenne, akkor ezt korábban már észrevették volna a háziorvosok, ezt gondolom én. Tehát nem hinném, hogy ezt eddig soha senki nem vette észre, csak a civil szervezet most, aki felhívta az NHS figyelmét, nem? Szerinted ez egy teljes novumnak tűnik nekik, és most így minden orvos az Egyesült Királyságban leesett állni, ez erre eddig nem gondoltunk, te hú, de kínos. Hát nem áll.
Jó, hát a hiteddel nem tudok vitatkozni, ezt lásd be. Lépjünk tovább.
Hát de neked meg nincsenek adataid erről, úgyhogy tettél azért se tudsz velem vitatkozni, olvastál egy cikket, ami arról szól, hogy kiadtak egy ilyen, de hogy mekkora az a felülbecslés, ezeket nem tudjuk. Te se, meg én se, nem?
Olvasom egy cikket, ami tartalmaz tényeket, aminek egyes következtetéseit nem hiszed el.
Nem a következtetéseit, nem, de nem, de nem, ne lépjünk tovább, mert én nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy szerintem ez nem egy novum, ez a cikkben se volt, hogy ezt eddig nem tudták, hanem hogy most a Nemzeti Egészségügyi nem tudom micsoda szolgálat kiadott egy közleményt arról, hogy igen, ez megtörténhet esetleg. Ennyit tudunk, de hogy az arról nincsen szó a cikkben, hogy ez egy közismert ténye a brit körorvosok körében.
Ha a feltételezéseken lovaglunk tovább, akkor az a...
Azért ez egy olyan feltétel, tehát azt ne hagyjuk ki a feltételezésből, hogy ha a logika fegyverét bevetjük, akkor a logika segítségével szerintem lehet azt gondolni, hogy igen, ez a tény ismert volt korábban. Vagy ha nem, akkor nem olyan fontos tény.
Akkor a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgáltató kiadott egy közleményt arra, amit mindenki tudott már a brit körorvosok közül, de a...
Ezt gondolnám én.
Delta variáns felfutása közben úgy gondolták, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy felhívják mindenkinek a figyelmét.
Ez így logikusan hangzik.
Értem.
Vagy nem tudom, melyik eleme az, ami nem...
Harmadszor javaslom, hogy ugorjunk, mert ezzel sehová nem megyünk tovább.
Jó, akkor nem próbálok még egy módon érvelni amellett, hogy igazam van, hanem beismerem, hogy ugorjunk, mert nem hiszed el, hogy igazam van.
Ugorjunk, mert nem mondasz érveket, de mindegy.
De miért? Az, hogy a logikát emlegetem, szerinted az, hogy valami következik az ismert tényekből, bár nincsen, tehát dedukcióval kikövetkeztethető, ez
a Sherlock Holmes kalapot majd legyen
teljes
szíves.
Fantazmagória kategória?
Nem a teljes fantazmagória, csak teljesen más, hogy mérjük fel azt, hogy hogyan működik egyébként járványhelyzetben, egy viszonylag sújtott helyzetben egy egészségügyi szolgáltató. Tekintve, hogy ebben nem értünk egyet, innentől kezdve a dedukciónak, hogy is mondjam, másfelé mennek el az utak. Tehát szerintem a kisebb dolga is jobban, nagyobb annál az NHS-nek, hogy közleményekkel bombázza a körorvosokat, amikének pedig kisebb gondja és nagyobb annál, hogy azt nézzék a, nem tudom én, a helyi emagnál, hogy van-e barna bőre kitenyésztett pulzoximométer, mert most kaptam egy nagyon fontos levelet, Marika néni kint meg a covidos tüneteivel pont ráér. Tehát én azt gyanítom, hogy akkor küldenek ki pontosított irányelveket, amikor annak, hogy is mondjam, van némi lényege. Nem egy olyan szervezetről beszélünk, ami kommunikál, amikor úgy gondolja, hogy már régen hallottak rólam.
Jó. Hagyom a cinizmust. A megoldás nyilván az lenne, hogyha ezeket a pulzoximétereket valahogy kalibrálni lehetne, mert ugye azzal nincs mit kezdeni, hogy egy ilyen fény átvilágít a bőrön típusú eszköz, az különböző színű bőrökre különbözően reagál. De hogy azt jó lenne, hogyha be lehetne állítani rajtuk, hogy milyen bőr, vagy mondjuk akár le is tudná csekkolni az eszköz maga, nem? Tehát azt lehetne,
igen,
hogy
persze.
Az első villantásokkal kiméri azt, hogy...
Csak ez úgynevezett tesztelés kell, meg belegondolni, meg úgy gyártani. Csupa-csupa profit csökkentő tényező.
Még az lehet egyébként, hogy a drágább eszközök azok ezt tudják.
Ennek legyen szíves néző utána, meglepődnék, ha igen. A másik egyébként, hogy... Ha lehet, akkor mondjuk 0 pontra személyes eszköz biztos lehet állítani. De ezek nem személyes eszközök, hanem diagnosztikai eszközök valamilyen szituációban.
Igen, úgyhogy értelme, tehát több értelme lenne, hogyha valóban az eszköz először megpróbálná csekkolni a bőrszint, és ahhoz igazítaná. Hát lényegében csak a kijelzést kell gondolom, mármint a számítást.
Hát, vagy akár lehet a mérést is tuningolni igazából.
Na jó, annak utána nézem, megígérem, hogy... Hát ezt mondom, igen, hogy tehát ugyanazokat az eredményeket máshogy kell értelmezni, ha van egy ilyen
lineáris összefüggés,
hogy
sötétebb bőr,
magasabb izé. Na jó, de ezeket, ezt megígérem, hogy utána ezek a pulzoximéterek drágább verzióinak.
Jó, akarunk beszélni YouTube-ról? Én nem.
Hát annyiból érdekes szerintem, hogy YouTube termel egy, vagy tesztel egy olcsóbb előfizetést, ami... a sok hülyeség mellett, ami bele van zsúfolva most a 12 dolláros változatba, 7 dollárért fogadni egy olyat, amiben ezek nincsenek benne, csak a reklámmentesség, vagy hát jó, ezt nem tudjuk, hogy fogja adni, de teszteli minden esetre. Szóval, mint hogyha kezdenék belátni, hogy drágában adni olyan szolgáltatás csomagot, amire nincs senkinek szüksége, az lehet, hogy nem szimpi, és érdemes próbálkozni egy értelmesebb csomaggal, ez végül is. Abból a szempontból jó lenne, hogyha megtörténik, akkor többen fognak előfizetni YouTube Premiumra. Mármint a reklámmentes YouTube-ra.
Mi volt benne eddig a YouTube-nak az originálza talán, meg mi volt még hozzácsapva?
Hát van benne YouTube Music, van benne háttérben lejátszás, az az egyetlen, ami egyébként, aminek lehet
értelme. Az a feature, amit kivettek belőle, hogy el lehessen adni, igen.
De az még nem, az benne van, de hogy azt is kivették, tehát minden mást kivesznek.
Ja, de nem a nagy fizetősben. Mert a háttérben lejátszás volt az egyetlen olyan funkció, meg a reklámmentesség, amire azt mondtam, hogy ez feature tulajdonképpen. Másképp olyan dolgokat kell eltávolítani a streamből, meg az abból, amiknek ott sem kéne lenni.
Hogy? Várja, ezt nem követlek.
Tehát, hogy,
mit kell eltávolítani?
Tehát, hogy egyébként a sima YouTube az tette vonzóbbá prémiumot, egyrészt telet rakták reklámokkal durván. Tehát nem csak pre-roll, meg post-roll reklámok voltak benne, hanem ilyen mid-rollokat is belepakoltak videókba, ami rendkívül kényelmetlenné tette a YouTube fogyasztást. Másrészt meg, ha lezárom a telefonnak a képernyőjét, akkor nem játszódik tovább a zene, az egy ilyen... És miért nem csinálja Béláim? Valaki indokolja már meg nekem azon túl, hogy le most lehet érte fizetni, hogy ne csinálja.
Hát nem, azt sose tudta egyébként a YouTube, és csak amióta bevezették a fizetőst, azóta tudja háttérben lejátszást. De mondjuk ettől még ez valóban egy ilyen pénzcsiholó korlátozás.
Arra utaltam, hogy ez nem az volt, hogy holland tudós, aki kis csoportja kidolgozta, hogy hogyan lehet úgy videót lejátszani, hogy nincsen, nem aktív a kijelző.
Ja, persze. Hát figyelj, az előfizetéses szolgáltatások azok már csak ilyenek szoktak lenni, tudod, mint ahogy az autóban is benne van egy csomó, be van építve egy csomó feature, amit kb. Lekapcsolnak, mert egyszerűbb úgy gyártani, és aztán extraként megveheted, és akkor csak annyi történik, hogy felkapcsolják.
Azóta is keresem az ukrán hacker szoftvert, ami engedélyezi a kocsimon majd a üvegtetőt.
Na így. Bár az üvegtetőt azt nehezen, de mondjuk az ülésfűtés az például benne szokott általában lennie.
Azt tökre nem érdekel.
Az autók ülésében.
De igen, ez klasszikusan az, amit be lehet húzni valahová.
Szóval, hogy hát ez már csak ilyen világ, ez az előfizetős világ, hogy többet kell fizetni több funkcióért, és szándékosan veszik ki ezeket a funkciókat a kevesebb fizetős csomagból. De ezzel nem mondtam.
Apropószt, láttad, hogy a legeslegújabb hihetetlenül hiper-szuper-luxus Mercedesben benne van a hátsó kerék kormányzás feature, kicsit befordul, és akkor kisebb a fordulóköre, ellenben előfizetéses?
Azt nem láttam, de azt olvastam viszont, hogy a Teslában az autopilotnak most megvan már, hogy mennyibe fog kerülni havonta, hogy legyen autopilotod.
Igen, egyébként.
Mert az is előfizetéses lesz, azt hiszem $60.
Hát, vagy megvetted, amikor vetted a kocsit. Mondjuk egyébként, hogyha olyan lennék, aki akkor vette meg, és azóta is kapja a frissítéseket, és még mindig nem autopilotos a kocsi, de akkor nyilván harapnám már az aszfaltot, hogy engem átbasztak.
Na, Tesla tulajdonosok azt hiszem ezt nem teszik.
És nem, mondom, egyébként a
klám... Nem, vannak nagy Tesla tulajdonos mozgalmak, hogy mit lehetne mozgalmárkodni, most már aztán tessék ideadni a autopilot 1.0-át?
Sokkal inkább működjön, de erre legutoljára Elon egy pénzügyi, melyik is volt most legutoljára, második pénzügyi negyedév zárás, akkor utalt egy mondatban, hogy ez egy bonyolultabb probléma, mint gondoltuk.
Igen, bár szerintem még mindig mondja, hogy majd egyszer lesz teljes önvezetés, de hogy több és lassabban ér oda. Hát, mint ahogy valahogy lassabban ér ide a Cybertruck, meg a kamionjuk is, a semi, mind a ígéretekhez képest nagyokat csúsznak.
2022 most a legutóbbi dátum, amit láttam a Cybertruck gyártásának elkezdésére.
Igen, igen. Szerintem erről beszéltünk is a múltkor, hogy látható egy friss idén-nyári fotó üzemcsarnokról, amiben majd fogják gyártani a Cybertruckot, hát ott még falaznak.
De figyelj, egy dologban megegyezhetünk szerintem, hogy egy másodpercet sem öregszik a dizájnja.
Nem, az biztos.
Ami akkor ocsmány volt, az most is az.
Igen, de nem is lesz valahogy olyan fogyaszthatóbb, tehát a konkurencia tűnik, hogy ezt azért nem akarja leutánozni. Na de hogy ide kapcsolódik az a hír, hogy van egy úgynevezett ellenfele, ellenlábas, a várható ellen a Teslának, amit Nikolának hívnak, ez egy kis amerikai startup, aki azt mondta, hogy ők is fognak gyártani mindenféle elektromos cuccot, kis kamiont, meg van egy Badger nevű terepjárójuk.
Nikolájéknak az első a kamionjuk, az nem hidrogénes egészen véletlenül?
De ott ők hidrogénben gondolkodnak, de nem elektromos, rosszul mondtam, igen, hidrogén, ott hidrogén van. Na, és most hát az van, hogy a cégnek a alapító CEO-ját azt bíróság elé rángatták, mert hogy kiderült, hogy nagyjából egy ilyen Theranos szintű csalást hozott össze, és lényegében semmi nem volt úgy igaz, tehát hogy így kamuzott, meg fékelt egy csomó mindent a Nikola, ahhoz képest, hogy már sorozatgyártás előtt álló autókról, meg vadonatúj akkumulátorrendszert is állítottak, hogy ott is fejlesztenek. Forradalmit még
mondjuk
pedig.
Konkrétumokat. Tehát az a cég, aminek úgy nézett ki a reklám videója, hogy már halad a kamionjuk, és aztán kiderül, hogy igen, mert legurították egy istenverte dombról.
Igen.
Azért ez pontszerző.
Igen, meg amikor bemutatták, úgy valahogy begördült, és a reflektorait is hálózati 220-ról 110 voltról működtették, mert annyira nem volt benne akkumulátor, hogy tényleg azt se tudott világítani. Szóval igen, ez teljes kamunak tűnik a cég, pontosabban itt most már elkezdődött a jogászkodás, a szóvivő kijelentette, hogy a bíróság az a alapítót pereli be, vagy vádolta meg, nem pedig a céget, a cég mindenben együttműködik a bírósága. Sat. Én azért citáltam ide ezt az egész történetet, mert nekem van egy kicsit másik olvasatom is, ami nem feltétlenül menti felé, illetve inkább az egész rendszert szídja. De hogy valószínűleg egy kicsit erről a startup ökoszisztéma is tehet, egy startup körökben ismert ismerősöm növekedés fasizmusként írt le, amennyiben ugye a startupoktól azt várják el a kockázati tőkebefektetők, hogy a üzletben szokásosnál sokkal nagyobb ütemben növekedjenek, sokkal gyorsabban érjenek el, sokkal messzebbre, mint a csak úgy organikusan növekedő vállalatok. Nyilván ezért kapják előre azt a rengeteg pénzt, amit egyébként meg kéne keresni a piacon. Viszont ezért aztán olyan növekedési ütemet várnak el, ami sokszor teljesen tarthatatlan, vagy hát tehát irreális elvárás, függetlenül a betáplált tőke nagyságától, és ezért sok startup kényszerül, igazolja a befektető felé, hogy nincs itt semmi baj, mehetünk tovább. Szóval kényszerül arra, hogy hát jobb színben tüntesse fel a dolgok állását, mint ahogy azok valóban áll. És kicsit úgy hangzik egyébként az, amit a Nikoláról most hallani lehet, minthogyha ennek esett volna áldozatul. Nem az történt, hogy az alapító kilapátolta a befektetett kockatőkék nagyját, és elment volna belőle nyaralni, hanem hogy nem lett kész addigra, amikor kellett volna, és ezért bekamuszta, hogy ez már meg vagyok. Szóval lassabban haladt, mint ahogy azt megígérte, és ahogy elvárták tőle.
Ez eddig teljesen oké. Ugyanakkor, ha egy startup CEO csak annyi felelősséggel tartozik, mint egy BT-nek a tulajdonosa tojásokat szállít Budapesten, akkor a cégért a vagyonával és a nevével felel, innentől kezdve leüli azt a pár évet, semmi nem történt.
Hát jó, hát hogyha viszont már a KFT, tehát egy budapesti KFT szintjén felel, akkor a saját vagyonával meg.
Azzal nem, hogyha egy NRT, akkor pedig tekintve, hogy nem, hogy ha valótlan dolgokat állított a pénzügyi jelentésben, onnantól ez megint ül.
Azt hiszem, azt egyébként KFT-nél sem szabad. Mármint, tehát egy bizonyos szint után azért ez csalás lenne akkor is.
Igen, és de erre van egy szép régi szavunk, ez tök jó, hogy kimondod, ez a csalás.
Ja, persze, hát ezért is nyomoznak az alapító ellen. Nem azt akarom mondani, hogy ez nem csalás, hanem azt, hogy az ökoszisztéma hajszolja bele a gyengéket ebbe, vagy akik, hogy mondjam, akik inkább választják a előre menekülést és a hitet abban, hogy ezt még meg lehet csinálni, csak kell még egy kis kockatőke, mint azt, hogy azt mondják az alkalmazottaknak, hogy bocs, nem lettetek kész időre, úgyhogy Isten hírével mehettek, ez csak egy álom marad. És akkor nyilván itt a törvényes lépés az lenne, hogy ezt mondják, hogy becsukunk, mert nem lettünk kész.
És ezzel egy picit azért rátoltad az alkalmazottakra.
Nem, hát azt mondom, hogy pont, hogy az alkalmazottak védelme érdekében történhet meg olykor, hogy a CEO inkább kamuzik. Hogy ne kelljen őket célnek ereszteni.
Azt mondta, hogy nem lettetek kész időre, miközben a határidőket a CEO vállalta be. Tehát itt a felelősségnek a helye az egyértelmű.
Ja, hát igen. Nem lettünk kész időre, igen. Annyiban szerintem nem egyértelmű, hogy ilyenkor egy CEO-nak sem feltétlenül van választási lehetősége, és a befektető az, aki elvárásokat fogalmaz meg, és azt vagy bevállalja a CEO, vagy nem tud tovább működni. Tehát adott esetben lehet az a felelősség közös is a befektetővel. Ő vállalta be, de belekényszerítették. Én csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy ilyenkor ne egyszerűen csak az emberi gyarlóságot tekintsük, mint egyetlen paramétert, hanem a rendszer is abba az irányba tolja az embereket, hogy akik gyarlók, azok könnyen megcsúszhassanak.
Oké. Szintén egy kétsoros vitának az alapja, de alapvetően egyetértünk.
Igen.
Én onnan közelítenék, hogy egy szinte teljesen fenntarthatatlan nagy pénzekkel játszott orosz rulettet játszatnak kis cégekkel első körben, ami ráadásul nagy részt arra épül rá, hogy egyébként a banki kamatok a békaséggel alatt vannak.
A kis cégek számára orosz rulett, a kockázati tőketársaságok üzleti modellje azért ki van úgy találva, hogy ők azért többnyire inkább jól járnak, mint rosszul.
Igen, ez messze nem egy régi jelenség. Tehát
messze nem egy régi jelenség,
igen,
azt mondod?
Ez egy 20 éves dologról beszélünk.
Ja persze, ez egy viszonylag új modell valóban.
Pénzügyi, nem akarom lecsalásozni az egészet, mert ez nem lenne igazságos. A kockázatos és visszatekintve néhol erkölcsileg ingoványos pénzügyi modelleknek általában ilyen 20 éves túlélése azért van, amíg nem okozzák az első nagy válságot. Van, aminek több jut aztán később.
Ebbe talán valóban nem érdemes most hosszabban belemennünk. Én azt gondolom, hogy a startup ökoszisztéma az egyébként nem egy alapjaiban rossz ökoszisztéma. Az tény, hogy arra épül, hogy 10-ből 9 ötlet nem fog megvalósulni. erre van az egész felhúzva, és aki abban a 9-ben ül, a 9 meg nem valósulóban, annak, hát annak egyébként elsősorban mentálisan rossz ez a dolog, feltétlenül megélhetési szempontból. És hogy ez az egész azért működik, mert vagy arra lett kitalálva, hogy olyan ötleteket, amit organikusan nem lehetne megvalósítani, pedig talán megérdemelnék, azokat mégiscsak meg lehessen csinálni. Erre ez nem gondolnám, hogy feltétlenül rossz.
Mondom, ez egy hosszú téma, nem menjünk bele, mert egy percünk van adásból. És addig még legalább egy dologról beszélnünk kéne, és ez nem az eBay. Hajlandó vagyok elengedni. Bár szerintem izgalmas.
Na, hát akkor...
Hanem az, hogy az előző adásban felvetettük azt, hogy mi lenne nélkülünk, vagy mi lenne velünk a hold nélkül. És erre kaptunk egy tök jó 3 perces videót, ami egyrészt benne lesz majd az adásnaplóban, másrészt pedig nagyon egyszerű összefoglalni kb. Egy mondatban, amely szerint fogak csikorgatása és könnyek hullása lenne, amennyiben nem lenne golfáramlat. Egyrészt golfáramlat hülyeséget beszélek, az a következő témánk, amennyiben nem lenne hold, egyrészt kinyírná az árapály jelenséget, illetve...
Hát ez lenne a legnagyobb probléma.
Hát ennek következmény lenne, van egy problémák. Egyrészt onnantól kezdve a nap szabályozná az árapály jelenséget, sokkal durvább ingadozásokkal. A 4 évszakunk, amihez úgy hozzászoktunk, hogy nagyjából van.
De bocsánat, nem. Sokkal kisebb, tehát az árapály az nagyságrendekkel kisebb lenne, és mivel kisebb lenne az árapály, ugye mert a nap messzebb van, és sokkal kisebb hatása van erre a jelenségre, és mivel nincs olyan nagy árapály, ez emiatt felgyorsulna a föld forgása, ami eddig ellensúlyozott a tengereknek, hát azt hiszem a Coriolis erő egyébként, de ez mindegy, szóval, hogy a 24 órás tengely körüli forgásból ilyen 4-6 órás tengely körüli forgás lenne, nagyon felgyorsulna, ettől egyébként szélsőségesebbek lennének valóban a időjárási.
400 kilométeres szelek, első szülöttek halála, sáskajárás, halak kihalnának a tengerekből, tehát, hogy ha ma este felnéz...
Hát legalábbis inkább a szárazföldi állatoknak lenne ez nagyon rossz. Én úgy olvastam, hogy az árapály miatt van az a réteg, ami egyrészt ott lakik a part közeli vizekben, és ennek az árapály jelenségnek köszönheti, hogy elé sodródik a megfelelő kaja. Másrészt meg vannak azok az állatok, akik az ilyenkor parton maradó apró állatokkal táplálkoznak. De mondjuk sose lett volna hold, akkor valószínűleg eleve a szárazföldre se jött volna ki. Ugye nem sodródott volna ki az a bálna, aki kénytelen lett volna valahogy kimászni.
Ezért lábakat növesztett, igen, persze.
Gyorsan lábakat növeszt, igen. Meg egyébként még egy dolog történne, ami ilyen geofizika, hogy a föld forgás tengelye, ami most azt hiszem 23 vagy 27 fok, vagy valami, tehát ilyen 20-valahány fokos szöget zár be a ekliptikával, tehát a nap körül keringés síkjával. Remélem nem keverem a fogalmakat.
Értelmesnek tűnik.
Hogy az itt sokkal, sokkal megdőltebb, tehát jobban megdőlne, meg egy kicsit ingadozna is, és emiatt lennének nagyon hosszú telek, meg nagyon hosszú nyarak, vagy nagyon rövidek, hosszú éjszakák és nappalok. Ugye más szögbe esne be a napsuk.
Ez egyébként eleve is feltűnne, hiszen az éjszak az jobban lefagyna, az egyenlítő környéke sokkal melegebb lenne. Összességében véve egy humortalan szarhely lenne a föld, plusz kihalnánk rajta.
Igen, igen. Egyébként annyira kedvesek voltak a hallgatók, hogy ezt nem csak hogy nekünk elküldték, de a Csúnya Rossz Majom podcastnak is feltették a kérdést, külön kiemelve, hogy a Meti Heteor miatt, vagy kedvéért feltezik a kérdést, hogy mi lenne hold nélkül. Úgyhogy ezt a Meti Heteor, bocsánat, Csúnya Rossz Majom eheti adása is tárgyalja a kérdést. Igaz, nem ilyen alaposan, mert ott egyszer már volt erről szó korábban.
Na de amit ide akartam még bedobni, az, hogy egyébként az IPCC jelentést még nem olvastam. Úgy voltam vele, hogy...
Én nem is akarom, nem
merem. Van elég baj az életben, legalább azt nem olvasom el most. Ellenben jöttek szembe dolgok, hát ez semmi jót nem ígér szokás szerint. Amit vállaltunk, az sem sikerült, amit sikerült, az is kevés. Amit kéne, az pedig sok. Így lehet a legrövidebben összefoglalni a klímahelyzeti állásunkat. És emellett kutatók figyelmeztettek arra, hogy a golfáramlat az elmúlt években, elmúlt tizedekben igazából, nagyon sokat gyengült. Nem tudjuk, hogy mikor fog összeomlani, ez 10-20-30-100 éves időtáv is lehet,
több
igen.
Több száz éves, olyat is olvastam, de hogy tehát nem tudjuk, lehet, hogy évtizedek.
Ugyanakkor, ha ezt megtenné, az sem lenne kedvező. Tehát egyszerűbb lenne vigyázni arra, hogy...
Konkrétan attól is kihalnánk.
Hát, vagy sokkal kevesebben élnénk, igen. Ugyanakkor ezt nehéz előrejelezni, hiszen nem láttunk még ilyet. Másrészt pedig ebben a cikkben volt az a rendkívül aggasztó formáció is, hogy a idei évben nagyon sok metán szabadult fel, amiről nem biztos, hogy mindenki tudja, de az egy üvegházhatást okozó gáz is, amellett, hogy el lehet PV palackban, propán-bután van, tehát el lehet égetni. És ezzel az a gond, hogy a metánnak a tárolását eddig tök remekül meg tudtuk oldani, amennyiben a mindenféle rohadó szütyő-szutyó, taknyó mocsár, ami Oroszország északi részén található, az ott fagyottan a talajban tárolta ezt a metánt. Viszont, ha melegszünk, akkor ez a talaj ez felolvad, a permafrost onnan kiszivára kibuborékozdik a metán, ami gyorsítja mindazokat a folyamatokat, amiket mi igazából lassítani és megszüntetni akarunk. És egyelőre nem nagyon van erre megoldás, azon túl, hogy kiküldjük Ivánt egy öngyűjtóval, hogy szaladgáljon is, mint ha a Republic koncert ellene úgy ingas az öngyűjtő, hát sikerül egy keveset meggyűjteni legalább belőle. Összességében véve, hát egyrészt nem optimista a cikk, de a klímás cikk nagyon ritkán azok. Másrészt pedig mélyen nagyon sok gondolkodni valót ad arról, hogy mit gondolunk mi a létünkről ezen a bolygón. Hiszen az közismert, hogy nem a Föld van veszélyben, a Föld az nagyon remekül el van nélkülünk is, mi vagyunk veszélyben.
Hát meg az állatvilág, szóval általában az élővilág szélsőséges időjárás azért nem csak nekünk tenne rosszat, hanem a macskáknak is.
Igen, szerintem ők jobban optimalizálódnak, az egész, hogy adaptálódnak hozzá. Kezdésként megesznek minket.
Jól van, hát ha egy halált kell választani, akkor én leszek szívesen a macskámnak a utolsó vacsorája. Még mindig inkább, mint tudom is én, Covid-ban meghalni. Az bénában.
Szerintem el is köszönhetünk, ez egy ilyen jó végszó. Sziasztok! Viszkasz Ferencet és Pedigrépát hallottátok.
Sziasztok!
Ciao.